életemnek legemlékezetesebb éve. Alexi Lajos naplója 1848-ban. Szeptember 4-e, vasárnap. Régtől vala vágyam élettapasztalat szerzés véget Pestnek aljasságait szemtől szembe megtekinteni. Ennek elérésére nyújtott alkalmat a Terézia városban fekvő Péter Pál, vagy másképp Reunion című vendéglőben máma tartott táncvigalom, gyúpontja a legaljasabb söpredéknek. Megérkeztemkor még csak kevés vendégek voltak jelen. Nem sokára megérkeztek a többiek, s a harsogó zene mellett rövid szünetek, közben heves indulattal egy általam még nem látott polka táncot lejtettek. Én, hogy az egésznek csak szemlélője, pedig élettapasztalás elvonó szemlélője valék, természetes. Egy asztalnál elkülönözve solidusam, viselő két férfival, egy kereskedő segéddel, s társával eredtem beszédbe. Előadván nékik idejöttem okát, s hogy ezen kívül még több íj helyen szeretnék megfordulni, a kereskedő azonnal ajánlá elvezetési szívességét, s ezt köszönettel azonnal el is fogadám. Az ajánlatot mindjárt teljesedésbe hozandó, 11-kor elhagytuk a vigadozókat, s utunkat a Kék Kakas nevű utcába vettük. Itten majdnem házház mellett csak vagy alsóbrendű 4 bordélyházakat, s ugyanannyi tivornyatanyákat látogattunk meg. Az egyik helyen seres asztal körül egy lancs gitár hangjait hallgatva kéjhölgyektől környezett férfiak ültek, a másikon pongyolás kéjhölgyektől dühösen veszekvő Kossuth katonák csillapítattak, míg a harmadik helyen szinte gitár és lantzenéje mellett víg fiúk táncoltak a szüzesség nyílt ellenségeivel. Mi mindenütt csak néhány percig mulattunk, s mindenütt a félig megvilágított kéjszobákat is észrevéve tovább folytattuk utunkat. Mert még Pest leghíresebb és leglátogatottabb, 12-13 kéjhölgyel dicsekvő rendszeresített, a vidéken is olyigen ismeretes Luftrézi bordélyházát is kívántuk megtekinteni. Volt időmidőn egy kéjhölgyet csak megvetni tudtam. Jelenleg azonban csak inkább sajnálni tudom. Valóban, csak sajnálni lehet őket, ha az ember meggondolja, ki tudja, micsoda mostoha sors és körülmények által, e vészhelyre vezetve, itten a könnyű kiszabadulhatástól megfosztva, keresetüknek felét sem tarthatva meg, főnöknéik iránt százak s ezrekre menő adósságokkal vannak lebilincselve. Ívalóval jártam be az emberi aljasság ezen szörnyű tanyáit, melynek midőn itteni legfőbbikét elhagyám, éppen a 12-t kongta az óra. Különösen hatott reám ez a jelenet. Éjfél s én, egy ilyen helyen, melyre, ha visszagondoltam, ez esti kalandok álomként tűntek előmbe.
Köszönöm szépen. Prostitúcióról tehát ugyanúgy lehetne az erről való beszélgetést kezdeni, ahogyan a szegénységről és a bűnözésről szóló részt bevezettem, hogy ezt is nagyjából mióta emberi társadalom, vagy mondjuk különösen magántulajdonon és valamilyen módon szabályozott család intézményé vált, és a társadalom szabályozta a szexualitást, prostitúció azóta létezik. Ennek ellenére természetesen a prostitúciót sem tekintetjük valamiféle antropológiai állandónak, ennek is társadalomtól függő változatai vannak. Mi jellemzi ezt a először Rolandhoz fordulnak, hogy mi jellemzi ezt a 1848 előtti évtizedeknek a magyarországi, vagy egész konkrétan fókuszáljunk, vagy maradjunk csak Pest-Budánál ezt a prostitúciót. Ugye mindig a szabályozás egy alapkérdés, hogy tiltják, tűrik, engedik.
Igen, hát most itt a szövegben is elhangzott tulajdonképpen egy új rendszernek a születésének lehetünk itt tanúi, hiszen ez az időszak 1840-re teszik ugye a bordélyi házaknak, a, mint intézménynek úgymond a megjelenését Pest-Budán. Ugye maga a jelenség, tehát nyilván itt ebben a korszakban ennek van egy demográfiai háttere is, tehát az, hogy többnyire azért a bevándorlás, amely a motorja volt a városfejlődésnek, az fiatal emberekre alapszik, akik általában egyedülálló emberek, tehát megjelennek az igények bizonyos szolgáltatásokra, és most nagyon idézőjelesen mondom ezt, illetve az a másik háttere, hogy közben mondjuk a polgári házasságon belül a szexualitás az csak a reprodukcióra korlátozódik, és a férfiaknál egyéb igények jelennek meg, most így nagyon diplomatikusan körülírva a dolgot. Ugye prostitúció mindig volt, de ez a fajta új rendszer, a bordélyház, mint intézmény az ekkor jelenik meg. Alapvetően a városok azért próbálták ezt hát tiltani, vagy megszüntetni. Ugye jól emlékszem, akkor Mária Terézia is próbálkozott például egy ilyennel Bécsben, hogy az összeszedette az összes prostituáltat, egy hajóra ültette őket, és kipaterolta őket errefelé egyébként, Pest és Buda irányába.
Bánságba.
Igen, valószínűleg itt is kiszálltak egy páran a hajóból. Minden esetre, tehát igyekeztek a hatóságok, meg a hatalom igyekezett ettől megszabadulni ettől a problémától, de soha nem sikerült értelemszerűen. És tulajdonképpen ennek az egész folyamatnak, ami itt kezdődik, a végpontja az aztán 1867, nem csak a kiegyezésről híres, hanem például arról, hogy Pest városa ebben az évben hozott egy szabályozást, ugye rájöttek, hogy ezt nem lehet betiltani. És mit csinálunk, ha nem tudjuk betiltani, akkor megpróbáljuk szabályozni, és ekkor hoztak a prostitúcióról egy szabályrendeletet, ami tulajdonképpen megteremtette a bordélyház intézményének a létjogosultságát. Nagyon szigorú szabályok mellett lehetett bordélyházat működtetni, de lehetett. És például Luft Rézi, akinek a becsületes neve egyébként Grünfeld Terézia, ő egy ilyen nagyon hírhet alakja volt ennek a korszaknak, ugye ő az egyik leghíresebb madám volt, és az egyik érdekessége az ő történetének, amúgy is egy nagyon izgalmas története van, hogy ő hogy jutott vagyonhoz, meg minden, most ezt szerintem nem érdemes nagyon részletesen elmondani, hogy kinek volt ő a barátnője későbbiekben, hát Thaisz Elek rendőrfőkapitánynak, tehát hogy ilyen szinten is összefüggnek a szálak. De ugyanakkor azt gondolom, hogy amellett, hogy a prostitúciónak van egy története, a prostitúción belül is vannak különböző szintek. Ugye az egyik szint a bordélyház. És azért itt érdemes megnézni, hogy hol voltak ebben a korszakban a bordélyházak. Ugye egyrészt a városfal mentén, az egykori városfal mentén jöttek létre bordélyházak, de nem csak ezért, hanem például ugye a Magyar utca az ebből a szempontból a későbbiekben is egy ilyen fő terület volt. És a másik ilyen terület az pedig a Vármegyeháza környéke. Na vajon miért? És hát ugye a Magyar utca is közel volt az országgyűléshez, vagy hogy mondjam, tehát ugye a politikához elég közel állt. Tehát ez mondjuk egy ilyen felső szintje volt a prostitúciónak, az alsó szint, az pedig vagy alsóbb szint, az pedig adott esetben a köztérben realizálódó szexuális aktus, bocsánat, hogy ezt most így muszáj elmondani, az pedig ezekben a bizonyos terekben, ahol beszéltünk, tehát amikről beszéltünk a Dunaparton, például amikor a Lánchidat építették, ott az építkezés környékén voltak ilyen kis szexzugok, ahol el lehetett tűnni, egy sötét sikátor, tehát nagyon sokféle formája van a prostitúciónak, nagyon sokféle megjelenési formája, és ez már ekkor megfigyelhető volt, hát elsősorban Pesten azért.
Mielőtt még néhány ilyen szilárdabb társadalom történeti tényről, tehát kik a szolgáltatást igénybe vevők, és kikből lesznek a prostituáltak, mielőtt ezt a kérdést feltenném. Orsi, ennek a tehát prostitúciónak a korabeli irodalmi lenyomatairól van mit mondani? Tehát vannak ennek, ugye, azért ez még nem annyira szigorú, vagy legalább tehát mondjam, nem kanonizálódtak annyira a szexualitással kapcsolatos szigorú tabuk, tiltások, mint majd a század második felében, vagy a viktoriánus korszak, az valószínűleg a Európa, vagy nyugati kultúrkörben a szexualitással kapcsolatosan legszigorúbb korlátozó normákat, és persze kettős normákat vezeti be, de hogy megengedi-e a kornak a szellem, mondjuk a irodalomban vagy sajtóban erről írjanak, vagy esetleg másfajta forrásokat tudsz említeni?
Hát irodalomban igen, jelen van a prostitúció. Kuti Lajosnak a Hazai rejtelmekben van egy eszmefuttatása, lehet, hogy erre majd még visszatérek, amiben egyetlen egy mondatot érdemes idézni, hogy magyar, hogy Pesten a bordélyházak túlnyomósága meghaladja az nyugat-európait. 46-47-ben Kuti Lajosnak ez a benyomása, nem tudom, hogy van-e reális összehasonlítási alapja. De minden esetre van egy ilyen benyomása. A Kuti Lajos társadalmi státuszában levő férfiak, akár egyedülállóak voltak, akár házasok, ezt a szolgáltatást igénybe vették, úgyhogy lehetett rálátása. Ráadásul a Kuti Lajos házassága nagyon hamar fel is bomlott, elég érdekes körülmények között, tehát ilyen szempontból, hogy neki voltak erről élményei, ezt én el tudom hinni és el tudom képzelni. Na, a Nagy Ignác magyar titkokban három olyan eset van minimum, amikor a prostitúció előjön. Az egyik, amikor egy fiatal lányt egyszerűen elrabolnak, fogjul ejtenek, és prostitúcióra akarnak kényszeríteni, és a főhős meghalva a lány sikoltozását kiszabadítja. A másik, amikor egy Pestre felkerülő, egyébként közép, most nagyon leegyszerűsítve, csak nem tudom a sztorit elmesélni, egy középosztálybeli vidéki lány felkerül, nincs telenül, ott megsegítik, egy asszony pártfogásába veszik, és mire rájön, hogy hova került, addigra már egy tetemes összeggel azt mondják, tartozik azért az ápolásért, segítségért, amit kapott. És hát nagyon finoman jelezve, de egyértelmű, hogy ő ezt ott ledolgozza. A harmadik ilyen eset a regényben, az a legalsóbb réteg, az alvilág, amikor egy bűnöző életmódot folytató férfi, akinek beteg a felesége, és gyógyszerre kéne a pénz, ám a szerencsejáték szenvedélyétől elragadva ez a férfi a nagyon fiatal lányát ajánlja fel, és a így megszerzett pénzt elkártyázza, vagy nem tudom, az kártyalátek nyilván, és elveszti. Nagyon finoman, szinte a sorok közt olvasva, de igen, ezek jelen vannak, de hogy hozzak még egy teljesen más példát, a Athénaumban jelenik meg, ugye az Athénaum 1843-ban az akkor a irodalom csúcsa, tehát egy igényes dolgok jelennek meg, ott jelenik meg a pestábrázolásnak az egyik első lenyomata, a Játékos című császár Ferenctől, ahol az egyik arisztokrata hölgy szobalánya, most mindegy, hogy miért, egy egyébként elegánsnak számító bordélyháznak lesz a tagja, és tulajdonképpen a főhős, aki szintén nagyon sok bűnt követel, ezt a lányt onnan kimenti, és hát támogatja, hogy valahogy rendes útra tudjon. Igen, tehát jelen van ez az ábrázolás.
Egy kiegészítésként, hogy sajtóban pedig leggyakrabban azért, tehát viszont gyakran jelenik meg ezeknek az évtizedeknek a sajtójában a pesti prostitúciónak a problémája, nem a bordélyházak kérdése, hanem az utcai prostitúció. Tehát tulajdonképpen a közfelfogás elfogadja a létezését, mert prostitúciónak, tehát amíg a négy fal között csinálják. Tehát az a zavaró, hogy ez láthatóvá válik, és nem csak az érintettek, tehát prostituáltak és kuncsaftjaik számára, hanem azt tartják benne felháborítónak, hogy mondjuk tehát tisztes nők is ennek tanúi, tehát vagy kiskorúak, tehát hogy az a végigmennek alkonyat tájt a városnak bizonyos utcáin, és ez különösen felháborodottan írnak erről, hogyha ezt tehát hogy azokban a terekben is, ami nem a Magyar utca és a Terézváros még ilyen, tehát itt is a Terézvárost, Király utca és környéket, ez a Kékkakas utca is, az a, nem a ré, nem teszem be, kiről van elnevezve, de ott a Királyi utca viszonylag első, vagy viszonylag az elején levő egyik kereszt utcája, nem teszem be a mai neve, tehát az a Magyar utca és a Vármegyeháza környéke, mellett még a Királyi utca környéke a másik ilyen csomópontja a prostitúciónak. Tehát amikor nem csak itt, hanem a Színház téren, a mai Vörösmarty téren, vagy a Váci utcában, vagy a Dunaparton is, tehát ahol a közép és felső osztályok nőtagjai és családjai is előfordulnak, leginkább ezen háborodnak föl.
Én egy dolgot szeretnék kiemelni még, ugye, hogy részben a prostitúciónak, részben pedig a szexualitás, hát házasságon kívüli formájának ugye az eredménye mindenképpen lehet egy gyermek, egy nem kívánt gyermek. És én ezt így nagyon elkötelezetten szeretem elmondani, hogy mind a két regényben két fejezet, egy-egy fejezet van számva arra, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik ilyen közegből, vagy ilyen kapcsolat, vagy ilyen balesetből születnek, és ezek ugye nem csak prostituáltak, ezek lehetnek megesett cselédlányok, de lehetnek felsőbb osztálybeli nők is, akiknek valamiféleképpen hát egy házassággal nem tudják elfedni a történteket, és hogy ezek mind a két regényben, ezek a helyek, ahol ezek a kiadott gyerekek magánházakban, hát gyakorlatilag halálra ítélve tengődnek, egy-egy asszony vállalja a gondozásukat, meghatározott összegér, a jobb módú nőtől több pénzt kap, az egy nagyon picit jobb ellátást kap, de ezek a gyerekek borzalmas körülmények között gyakorlatilag nagyon nagy eséllyel halálra vannak ítélve, és nekem azt tetszik nagyon, hogy az nagyon szimpatikus, mind a Kuti, mind a Nagy Ignác szövegben, hogy itt természetesen a férfiak felelősségét is nagyon komolyan fölvetik, és hogy ennek a leírása az tulajdonképpen a pesti pokolnak az egyik leírása, különböző koldustanyák meg egyebek mellett. Szóval, hogy ezt sosem szabad elfelejteni, hogy itt gondolhatunk ezekre a Biedermeier gyerek képek,
idillek,
de hogy itt részben a szegény gyerekek, akikről itt már a második blokkban volt szó, hogy milyen körülmények között, milyen lakhatási körülmények között, sok esetben bűnözésre kényszerítve nőnek föl, és vannak ezek a gyerekek, akik a korabeli a szexualitás megítélése miatt, meg bizonyos gyakorlatok miatt a csecsemőkort sem élik túl.
Ugye ez a szintén ekkoriban válik egyfajta tehát ilyen rémregény, vagy rémtörténetek tipikus, tehát irodalmi szövegek rémtörténeteinek a tipikus helyszínévé ezek a dadaság, az angyal csináló asszonyok. Utalhatunk itt a Jókai kőszívű ember fiaiban, ugye Baradlai Richárd, Palvic Ottónak a törvénytelen gyermekét ilyen helyen találja meg innen. Innen menti ki az utolsó pillanatban. Elrepült az idő, de mint egy ilyen záró kérdésként, tehát térjünk vissza erre röviden, Roland, hogy már tulajdonképpen több, sok minden elhangzott el, hogy kik veszik igénybe a prostitúciót, és kik válnak prostituálták, kik jelentik az utánpótlást.
Ugye itt már a szegénység kapcsán elhangzott az, hogy mennyire törékeny tud lenni az életmód egy nagyvárosban, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a prostituáltak esetében is egyfajta ilyen törés, legtöbb esetben ilyen törés következett be. Tehát például följön a városba egy fiatal lány, cselédként megpróbál elhelyezkedni egy polgárcsaládnál, és valami miatt nem sikerül. És akkor könnyen egy olyan kétségbeesett helyzetbe kerülhet, hogy egy kerítőnő, vagy nem tudom, valaki egy kocsmába leszólítja, és tehát, hogy ezek ilyen, tényleg olyan szituációk, amikben könnyen bele tudott egy fiatal nő kerülni ebben a korszakban, és később is, ebben a nagyvárosban, de ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezek többnyire ilyen életciklushoz kötött tevékenység, úgymond a prostitúció, hiszen ebből annak ellenére, hogy nagyon nehéz kikerülni, ugyanúgy, ahogy mondjuk a szegénységből vagy a bűnözésből is nagyon nehéz visszaintegrálódni úgymond a társadalomba, azért sokaknak sikerül is, de azért még többeknek nem. És nagyon sok olyan történetet lehet olvasni, aki férjhez ment ugye az egyik kuncsaftjához, vagy örököl véletlenül valaki, de azért valami nagyobb vagyont, és aztán ki tud kerülni ebből az ördögi körből. De azért a többségnél nem ez volt a jellemző, hanem én azt gondolom, hogy inkább az volt a jellemző, hogy ezek a többnyire vidékről származó lányok aztán visszaköltöztek abba a közösségbe, ahonnan megpróbáltak meggyökerezni a nagyvárosban, és hogy aztán ott hogyan kezelték ezt a problémát, ez már egy másik kérdés, de én azt gondolom, hogy alapvetően azért az alsóbb társadalmi rétegekből származó fiatal lányok voltak azok, akik bele csúszhattak egy ilyen helyzetbe, vagy fordítva, hogyha előfordul egy ilyen krízis helyzet, egy magasabb társadalmi réteg, mondjuk valaki megözvegyül, és erre rákényszerül, akkor csúszhat fölülről bele ebbe a foglalkozásba.
És hát az pedig elhangzott, hogy tehát kik veszik igénybe, azt lehet mondani, hogy a társadalom, tehát a férfi társadalom minden
szintjén. Mindenki a pénztárcájához megfelelően, ugye ez egy diákváros volt ráadásul, tehát rengeteg diák is volt.
Diákváros, helyőrségi
politikus,
város.
Katonák, igen. Tehát igen. Piaci igény, igen.
Vásárközpont, amikor rövid időre nagyon sokan, jellemzően férfiak érkeznek ide. Igen, és a tarifák nagyon olcsó, tehát vannak annyira olcsó, tehát néhány krajcáros tarifák, tehát hogy akár egy ebédnél, ebédnél is olcsóbban. Záró, Bártfairól.
Így van, igen.
Esetleg ugye, különösen az első alkalommal, mikor Kallas Zsuzsa volt az egyik vendégem, kapott nagy hangsúlyt Bártfai László és az ő naplója, ami egy különleges sem gazdag forrása, 30-as évek vége, 40 körüli Pest kulisszatitkainak, és ebben bizony a prostitúció ról első kézből kapunk rengeteg információt.
Jó, de erről tényleg csak nagyon röviden, hogy a Bártfai László, aki ugye a magyar tudományos, kulturális, irodalmi életnek egy emblematikus alakja kapcsolatrendszerét tekintve Wesselényi Kölcsein keresztül, Vörös Martig, tényleg mindenki jó barátja, és az általú feleség által tartott szalonnak, Maus Özefinának a szalonjában tényleg mindenki megfordul, és egy gyakorlatilag egy idilli, kifele egy abszolút idilli, és tulajdonképpen, ha úgy nézzük, egy erős házasságban él, tehát egy erős kötelékkel összefűzött házasságban él, egyrészt nagyon gyakran, tehát a naplóból látható, ugye Zsuzsa nagyon szépen kielemezte, hogy egyedül vagy társaságban igenis egy igénybe veszik prostituáltak szolgáltatását. És itt van egy olyan történet, amit a egzisztenciák, és különösen a női egzisztenciák törékenységére utal, hogy igen, vannak olyan családok a korszakban, amelyek fenntartó férfi nélkül maradnak, és itt vannak olyan fiatal lányok, akik, és a Bártfai pontosan belefut egy ilyen kapcsolatba, egy Dina nevű fiatal lányjal, aki hát a tisztes polgári lét álcáját, vagy erkölcsök álcáját megpróbálják föntartani, de gyakorlatilag hát valamiféle kitartottá válnak. Ez egy szép lassú folyamat, de hát gyakorlatilag egy gondoskodás, egy anyagi gondoskodásért valamiféle szolgáltatást adnak cserébe. Tehát ez a Bártfai naplóból is a Nina esetében, a Ninával való kapcsolata nagyon szépen rekonstruálható. Tehát ez tulajdonképpen a nők törékeny egzisztenciájának, kiszolgáltatottságának, ugye különösen akkor, ahol még van egy özvegy anya, van a leány, és van még két tanítandó, felnevelendő fiú, ugye hát a lánynak akkor ez a feladata, hogy ilyen kapcsolatok által, és ezek akár lehetnek párhuzamos kapcsolatok is, nem csak egymást követő kapcsolatok, hát biztosítania kell a család egzisztenciáját. És hát a Bártfai ugye ezzel szenved, hogy hát vannak sejtései, hogy nem csak ő az egyetlen ebben a kapcsolatban.
mindenféle zárszó nélkül szerintem nincs értelme összefoglalni az elhangzottakat. Megköszönöm Völgyesi Orsolyának és Perényi Rolandnak, hogy a tényleg nagyon jól érzékelhető, hatalmas háttértudásukból nagyon érdekes és mégis tartalmas részleteket osztottak meg velünk. Önöknek megköszönöm a figyelmüket és kitartásukat, Darvas Kristófnak a zenei betéteket, Madarász Évának a szövegek tolmácsolását. Köszönjük a figyelmüket!